Ötödik rész. Béla vagy Alexiosz. Béla ott ült a tanácsülésén és hallgatott. Mánuel széke magasabb volt a többinél, s hatalmas testével amúgy is túlemelkedett a minisztereken. A többiek rangjuk szerint helyezkedtek el a bonyolult szertartás szabályai szerint. Külön hely illette meg a bíborban született hercegeket, ha Bazileusz úgy akarta, hogy ők is megtiszteljék a drómoszt. Béla szemben ült Izsákkal, e mogorva, elégedetlen herceggel, aki sértett méltóságában olyan volt, mint a recsegő öreg bútor. Megszokták, nem sokat adtak szavára, ám mégis Komnenosz volt, valami szikra maradt benne az atyából és a nagyatyából, és e szikra néha kipattant, gyújtott, hogy aztán megint elapadjon a lendületárja, s Izsák felvegye újból a sértődött, mogorva hallgatás köntösét. Az udvari méltóságok egyenként szóltak hozzá a napi gondokhoz. Felolvasták a követjelentéseket. Ilyenkor Mánuel kérdezett. A nyugat is, a keleti témák, a déli vidékek miniszterei halk, kisé elfogadott hangon kezdtek bele a magyarázatba, mely nem volt egészen egyszerű. Az ősi szokás úgy kívánta, hogy minden válasz az ékes szólás próbája is legyen. A nyelv itt is kissé régieskedő volt, de mégsem oly ódon, mint a szenátus ülésein vagy a császári nyilatkozatokban. Minden szónak gyökere volt, íze, mélysége, s annak, aki beszélt, ismernie kellett a reál eselkedő veszélyeket. A fiú ült hallgatagon, tágra nyílt szemmel. Érezte az öreg Nikefor testének közelét, aki feléje hajlik, valamit súg fülébe, ami megvilágosítja elméjét, szárnyat ad a képzeletnek. Nikefor halkan tudott szólni, nem zavarta a beszélőt, ismerte a tanács titkos akusztikáját. A pillanatot, amikor üres trópusok peregnek a szónok szájából, elbágyad a figyelem. Ilyenkor száraz, suttogó torok hangján néhány mondatot szól, ezekben néha visszatükröződik az egész világ. A feje zúgott e nehéz, súlyos szavaktól, melyeket itt meg kellett tanulnia. Mit tudott Béla? Kitől tanult a nyugtalan, kalandos gyermekkor esztendői alatt? Orosz anyja szavát ismerte, s végtelenbe vesző rokonságainak távoli szálait. S ismerte az osztrák herceget, néhány urat, akiknek kastélyában vendégeskedtek menekülésük alatt. S Lukácsot, a papot, aki szent és hozzáférhetetlen, olyan, mint egy szobor. A világ, melyet Béla ismert, szűk, de kedves volt. Fiatalok egymás közt, még testvéri békességben három fiú, a legidősebb a király, gyakran üldözött, néha csak egy határszélisáv, máskor egy város, a királysága vagy az erdőszéle, ahol megbújtak a kalandos forrongók, akik átjöttek urukért. Lehunyt a szemét, s Székesfehérvárra vitte a képzelet. A szoba ott olyan volt, mint Kolostorban a barátok nagy terme. Feszület alá ült az érsek, s a többiek, kiki saját székén, mindegyik a maga módja szerint. Az urakra emlékezett, arcukra is, látta őket. A nádort, fakó arcával, hosszú két karjával, amint átfogja bőrcsizmáját, látja őket egy pillanatra, őt kiküldi az érsek, magukban maradnak, disputa hangját hallja, mely kíméletlen zort, heves, néha kemény asztalcsapás hallatszik, átok szó, melyet elnyel Lukács kemény, metsző szava. Csend lesz, újból felkavarodik a disputa, felpattan az ajtós, elrohan valamelyik nagy urbán vagy ispán, vitézek kapitánya, akiknek szavát nem vették figyelembe. Rohan ki, kardját zörgetve, mert a királyi tanácsban mindenki magával viszi fegyverét. A drómos szent, maga az ülés is szertartás, egyike az állam laikus liturgiáinak. Az eunuchok begördítik az iratcsomókat a kiskocsikon. Száraz pergamenarcuk ráhajlik a tekercsekre. Kigöngyölnek, összecsomóznak, rendbe raknak, szétbontanak. Mindje folyékonyan olvas, s a jegyzők írnak, hogy mindennek, amit elhangzik, nyoma maradjon, s nyoma maradjon a Bazileusz szavának, mert ez az egyetlen mindenen átvilágító logosz. A kör tágul, a világ képe még zavaros előtte. Nem méri fel a távolságokat. Otthon vajon hogyan mérték a teret és az időt? Már nem emlékszik rá tisztán. Mondtak-e odahaza is mérföldeket? Nem csak egy lófutásával mérték a távolságot, amennyit hajnaltól alkonyig beszalad? Vajon miként említették a kalendárium lapjait? Kereste a megfoghatatlant, a kapcsot. Mintha hetek alatt esztendőket öregedett volna, új nyelvével, új szavakat, új ideákat kapott, melyekről nem tudott, nem tudhatott azelőtt, ezeknek nem volt szava a régi gondolatok között. Élt, birkózott a kimerákkal, melyek körülvették, ráfeküdtek éjszakáira. Nehéz, súlyos álmak voltak, mintha hegyek ülnének a mellén. Érezte az idegen szavak ízét, mindez összekeveredett benne valami nyugtalanító szintézisben, melynek nem tudta eredetét. Tanulnia kellett. Otthon a reggel kartforgatással, nyíllövéssel kezdődött, lovas próbákkal, s csak délfelé jöttek a papi mesterek, akikkel írás és olvasás tudományát gyakorolta. Mindez csak azután jött, a vitézi virtus szépsége elmosta a sápat arcú betűt. Itt napokig, hosszú napokig nem került ki a Szentpalotából, a vitézi sors lenézett pálya volt, fizetett emberek sorsa, akik minden kelendékor megkapták kerek ezüstben a zsoldjukat. S ami ezen felül volt, a lovagi torna szépsége, a lándzsavívás, kartforgatás ritmusa, művészet volt kissé, melyet minden palotabéli nemes ifjúnak illett elsajátítania, de nem úgy, mintha ez valamilyen célt szolgálna, csak az udvari műveltség egy ága volt, az euritmia szolgálata. A kör tágult. Először csak a magyar limeseket látta, s tudta, hogy délen kezdődnek az ő hercegségei. Dalmácia van, melynek városai örökös küzdelemben állnak egymással és szomszédjukkal is. Velence olyan képzeletében, mint hegyes, sunyi kutyafej, elnyúlós, mégis figyelmes, minden neszre éber, nem alszik éjszaka, megérzi, ha a magyar határon túl bomlik a rend, kisebb lesz az erő. Ismerte a szerb zsupánokat, e bővérű, kövér, haragos népet, kisé testvéreit, mert Belosz úr révén mindnyájukkal rokon, nagyanyának fajtája, akiknek beszéli nyelvét zsírosan s bőségesen, mint talán ők maguk. A kör szüntelenül tágul. Népekről, országokról, barátokról és ellenségekről hal. Csupa új név, új határ, új világ. Követségek jönnek Indiából, a vámok legfőbb kezelője jelenti, hogy újból megérkezett egy hajórakomány kínai sejem. Bagdad és Damaszkusz fejedelmei könyveket küldenek, acélt és rabszolgákat, ha kedveskedni akarnak a császárnak. Palermóból a norman hercegek aranyhímekkel átszőtt szövetekkel mutatják kétséges jó indulatukat. A tanácsban mindazt tudják, ami a világban történik. Minden országnak könyve van, minden új király vagy herceg neve szerepel. Ha felborul Kordovában a rend, s fellázadnak az emírek a kalifa ellen, néhány hét múlva Bizáncban tudják a lázadás hátterét. Ha Velencében összesúgnak a Rialtó alatt az elégedetlen patricusok, s fontolgatják egy új dózse választás esélyeit, a hír eljut a Szentpalotába, s a hír pontos. Szerepelnek benne a nemesek, a kiszemelt dózse, s mindaz, amit bizánci aranyakért meg lehet tőle vásárolni. Így ismerik az élet szerkezetét a keresztény világ országaiban. Ha Dániából elindul egy hajó, s kiköt Izlandban, Bizánc már tudja, hogy kereszt vagy sárkány van-e a hajókon, küldötte Írország vagy Norvégia hittérítőket a magas északra. A kör tágul. Tudniuk kell, mi történik a Temze partján, Kairóban, Rómában, Budán s Kievben. Ha csodatévő erekét fedeztek fel, nem maradhat Bizáncban titokban. Ha oly páncélt gyártott egy andalúziai fegyverkovács, mely jobb, hajlékonyabb, finomabb azoknál, melyeket eddig piacra dobtak, ilyen páncélt és fegyvert kell szerezniük Szevillában az aranyszar felé tartó bizánci hajósoknak. Ha menekül valaki, egy itáliai város konzula, elűzött király, megvakított pretedens, merész gondolatokkal játszó herceg, vegye útját Konstantinápoly felé. Szállást kap, élelmet, szolgát, s annyi ellátást, amennyiből rangja szerint az életre telik. Egy szájjal több a szent udvartartásban, s néha egy-egy ilyen száj később a dolgok fordultával békét, szövetséget, bazallust, hódolást jelent, s jelentheti az eddig való dolgok bölcs és előre látott metamorfózisát. Minden jó lenne, ha nem kellene végighallgatnia annyiszor a hitvitázókat. Míg fegyverről, országokról, a birodalom határairól, betörő törzsekről, várakról beszélnek, követjárásról, fürkészőkről, limeseken túlcsapó portyákról esik szó, felragyog a szeme, a fiú hallgat, szeme előtt rohannak a képek, minden képpé olvad, féktelen, csodálatos fantáziája kigyúl, látja a kalifát, a norma hercegeket, Szaladin és Kilics Arszlán szakálas figuráját, Szugérioszt, a Szendeni mindenható apátot, Sándor pápát, amint Barbarosszára kimondja az anatémát, és majd megint megbocsát neki, amikor elébe térdel a pápának a császár e különös velencei hódolásban a Márkus templom mozaik képei alatt. Mindezt látja. De a hitbéli disputákat nem érti, halálos fáradtság fogja el, szégyenkezik önmagán, mintha csak elméjének tompasága lenne, kizárja őt e bizánci passzióból, mely olyan, mint a szellem magasztos cirkusza. A lényeg osztódik, sejtjei körül folyik a vita, talán sohasem maga körül, a lényeg körül. A szavak súlyos zuhatakban hullnak alá, főpapok szállnak szembe komor, mezítelen lábú szent emberekkel. A pátriárka átöleli a sivatagból megtért anachorétát, aki felfedezte a valódi, az egyedül ilyen igaz szöveget, s most sziklák és kövek nyelvén, a puszta nyelvén lángolja elő igazát. Lát és hal komor örményeket. Monofizita hegylakó gőgével szállnak szembe a hellászi teológusokkal, akik szeli tengeri világuk látságában a régi világot tükrözik. Ezt nem érti Béla, akinek ott kell ülnie és hallgatni a szent embereket. Várja, míg mindenki elmondta a tétel értelmezését, és akkor egyszerre megszólal a hang. A császár. A császár felemeli fejét, látja a félig lehúnyt redőjű szem, a sápat arc, az elnyúló hosszú kéz nem a kényszerű unalom jele. A Bazileusz bizánci, a teológia ősi passzió, s e szenvedélynek nem szab korlátot az idő. Órák és órák telnek el, míg valaki igyekszik közelebb jutni az isteni lények kifejezéséhez. Mindez ős régi gyökerekkel van hozzá kötve az anyaföldhöz. Száz és száz esztendők óta porladó diakónusok és tudós püspökök egykori szavát idézik, a szemben álló felek, egyházatyák elrejtett célzásait röpítik ezer év múltán egymás fejéhez, az argumentumok szüntelen cikázása az öncél, a küzdelem szépsége, mely megújítja Bizánc lelkének legszebb, kiapadhatatlan mámorát. Béla fáradt, didereg a szavak közt, melyek számára semmit sem jelentenek. Ilyenkor kisé szomorú. Nikefor Steofilaktus két barátja, akiknek keresi szemét. De ezek a patriciusok is hódolnak a szenvedélynek, minden arc kigyúl, minden szem szikrázik, jöhetne bármi hír a világ köznapi rendjéről, nagy győzelem vagy csatavesztés híre, földrengés, égindulás, születés vagy halál árnyékai közül. Senki sem venne mindenről tudomást, a lélek mágiája tombol tovább, a sík, melyen mérkőznek, elhagyta a földi léptéket, transzcendenssé vált, s e földön túli világban nem járhatnak mások, csak a szellem csodálatos, könnyű sarujában tobairamló bizánciak. Néha Mária, a jegyese is ott ül a tanácsülésen, ha így kívánja a császár, aki sok-sok példára hivatkozhatnék, amikor asszonyok jelenlétébe folytak a drómosz ülései. Mária mellette ül, mint bíborban született hercegnő, s a Bazileusz elsőszülöttje minden asszonyt s minden méltóságot megelőz. De leányka még, hegyes arcú leány, anyjának két szemét örökölte, haja nem olyan kékes fényű, mint a bizánciaké, inkább barnával erezett, fakó. Nem szép lány, de visszatükrözi apjának merész vonásait, kemény állát, melyet Mánuelnél eltakar a szakál. Nyulán, kemény csontú, sovány lány, hirtelen haragú, gúnyos, akaratos. Itt született a palotában, s mindent ismer, minden titok az ő titka, minden eunok őt is szolgálta gyermekkorában. Minden titkár azért van, hogy híreit hozzáhozza, a testőrök azért, hogy Máriára vigyázzanak. Béla mátkája. A szó laza, tágfogalom a császári háztartásban, ahol egy-egy bíborban született gyermeket egy azon időben négy világtáj felé kínálnak a követek. De Mária sorsa eldöntöttnek látszik. A külföldi kancelláriák nem számítanak rá, nem érkeznek külországi követek fényes ajándékokkal, hogy királyuk fiának kérjék meg Máriát. Mária Béla arája, s ezt az állapotot szentesítette, jóváhagyta a törvény, melynek a fejedelem a forrása. Igaz, van másféle törvény is Bizáncban, melyet nem írnak finom pergamenekre, nem vésnek bronztáblákra, szava nem fenkölt, ókorias. E törvény ott termett a piacok tájékán, a Hágia Szófia előcsarnokában, fürdők mélyén, szegények szurdokaiban, hivatalnokok ebédlőasztala mellett, s előkelőek vadászvilláiban. E törvényt a bizánciak hozzák a maguk szeszélyes fanyar módján, örök elégedetlenek hanglejtésével, mely csak indulatszavakat ismer, a féktelen gyász, korlát nélküli gyűlölet, az ájulásig odaadó rajongás szavait, a paroxizmust, mely kötéseket old, frigyeket létesít, öl és koronáz, szakadárságba hajtja egyházát, és szentéteszi azt, aki csodatévőnek tart. A másik törvényt, a titkosabbat, félelmesebb, s mindenkire kötelezőbbet ez a titokzatos Bizánc hozza. Folytott kiáltásokkal, csatornákon keresztül szivárgó suttogással, melyet nem leshet el forrásainál a Szent Palota eunuchjainak kémhálózata sem. Mindezt Bélának is ismernie kell, ezt a törvényt is. Neki, aki idegen, eredetére nézve barbár, ahogy mondják róla, még nem ellenségesen, csak parányi sajnálattal, mint ritka becses állatról, aki idegen tájékokról vetődött Bizáncba. Nem ismeri az éghajlat furcsaságait, a szelet s a viharokat, a rózsák nyílásának mámorát, a szót, mely egyformán szól szentekhez és Apollóhoz. Nem ismerheti a vers furcsaságait, melynek más, mélységesebb értelme, ha skandálva mondják el. Béla tanul. Sokat, szívósan, könyörtelenül tanul, minden pillanata munka, minden lépése egy lépés előre. De Bizánc még mindig idegen, ismeretlen ingovány előtte, melynek titkos gázlóit még nem tapasztalta ki. Pater Meus Majorest e felett csatázik a zsinat. A tétel félelmetesen nehéz volt, s a küzdelembe bele kellett vetnie magát az ortodoxia minden erőinek. Béla ott ült a bíbor karfájú széken a császár mellett. A hangból kicsap az extázis, a szónok égnek veti karját, tanújául hívja a világegyetem urát. A fanatikusok láza ez, melyben már sem az atya, s nem a fiú szerepel, hanem valami más, féktelenebb s bódítóbb. Alexios, akinek egykoron Béla volt a neve, ott ül a kisebbik trónszéken, képzelete eliramlik a Páter és Filius felett, ahogy az első gyermeki imák nyelvén latinul mondta nevüket, mögöttük képeket lát. Homályba borult, komor, aggódó Krisztus arcot, melyet elárnyékol egy angyal szárnya, jobbját kérdően helyezi mellére, balját eltakarja az írás, s látja most a másik Krisztust, amint kissé lehunja mozaik szemét, szakállas arca fölébe hajlik a világnak, s maga a világ parányi ő alatta, akinek képe megtölti a templom apsziszát. Képek siklanak el mögötte. A gondolat sebesebben szalad, mint az efezuszi püspök vagy Antiochia előzött görög érsekének szava. A képek fájdalmasak, mert nem tudja utolérni őket. Gomolyganak, mint amikor megszólal a liturgikus ének, s az angyalok hangján égi kórusokba rendezkednek a nem nélküliek. Amikor fáradtan és szédülve leszáll a pulpitusról, mert a császár is fáradt, Béla kimegy a hajlongók s alázatosok között, szeme rátapad Mánuel alakjára, arcát kémleli, s magába szeretné vésni a mozdulatot, melyel áld, megnyit, berekezt, deklarál. Mert egyszer mindezt neki, Alexiosnak kell majd így megtennie. Neki kell majd dönteni egylényegűségek, égi szupremáciák az ige sokfajta tulajdonságai fölött. Egykoron ő lesz a császár, aki kitárja püspökök fölé áldóan kezét, s ő több lesz, mint a metropoliták összessége, mint minden egyházi ámbor, mint remeték, anehoréták, mert a kenet, mely megérinti majd halántékát, Isten különös kegyelmének birtokába helyezi. Fáradtan és szédülve száll le a székről, valami biztosat, megfoghatóat keres. Bele szeretne kapaszkodni most Nikeforba, de az aggastyán ott ül, fehér szakállába burkolt arccal, lelkében elzárkózott, keleti, akit nem szabad háborgatnia. s látja Teofilaktuszt, aki jegyzeteit rója papírra, hogy semmi sem menjen veszendőbe mindabból, amit a császár mondott, vagy abból, ami az ő csodálatos értelme előtt elhangozhatott, s látja, amint Kontos Stefanos, a birodalom nagyhercege, s legfőbb hadvezére, szerzetes köntösében ül a székén, homlokát ráncolja, az élet s a világ után való vágyakozás kiszáll belőle, s ő is, mint a többi bizánci, a tézist boncolja, a szabályt, melyet formába öltöztethet, kikerekíthet, az isteni definíciót, mely több, mint minden hódítás és minden provincia, mert a lélek végtelen útjait nyitja meg, s egyetlen pont elegendő hozzá, egy parányi pont, melyen megáll egy ember, trónzsámolyán vagy egy oszlop tetején, és sóvárogja, hívja, epedi a lógoszt. De Béla fáradt volt ilyenkor. Feje zúgott, az éjség gyötörte. A szó elrepült, zavars bizonytalanság maradt utána. Valami kétségbeejtő józanság, az ördög lassú incselkedése. A gondolat így szólt, a bűnös gondolat. Mire jó ez, Páter és Filius? A lényeg oly nehéz, s oly áthatolhatatlan. Mi boldog az egyszerű ember, aki imáját mormolja, betakarja éjszakára lelkét, a lélek az ima után nem fázhatik. Szobájának küszöbei kísérte Mánuelt. Ott a császár megállt, szokott módján fejére tette kezét, miként fia helyett való fiának, s aztán mindez elmúlt, csak a gárda katonáinak az aranyos lándzsájú, aranyszemmel ékesített pajzsú szőke barbároknak vonulása, lépteiknek ütemes zaja feküdte meg a palotát, mert elkövetkezett a siesta órája, a délutáni pihenés szent, áthághatatlan időszaka. Béla nem tudott délután aludni. Otthon sem szokta meg, s anyja, aki különös álmokat s nyugtalanságokat ojtott fiába, nem fektette le sohasem ebéd után. Így járt a kihalt palotában, benézett a kancelláriába, ahol bóbiskoló heréltek hajtották rá fejüket a papírlapokra. S utána ment tovább a műhelyekbe. Félelemmel vegyes kíváncsiság vonzotta. Kihallott arról, hogy valaki, aki ott ülhet közvetlenül a Bazileusz trónja alatt, leszálljon a mélységekbe, s egyszerű mesteremberekkel ejtsen szót, kő- és márványfaragókkal, aranyozókkal, mozaikkészítőkkel, kartonrajzolókkal, templomépítőkkel. A palota legfelsőbb emeletének nagy termeiben sohasem szünetelt a munka. Itt éltek száz és száz esztendő óta a mesterek, akik egymásnak s gyermekeiknek adták át művészetük sajátos titkait. Itt éltek a magiszterek, akik lelkükből keltették életre a szomorú s aggályos megváltót, amint elnéz a világ fölött. A világ maga csak kis aranyalma, parányi kötfolt, akkora, mint a Pantokrátornak egyik szeme. S ki hinné, hogy ezt a savószín szemű, hajlott hátú Demetriosz készíti, aki Naupliából jött egykoron a fővárosba, s most ott áll a hatalmas karton előtt, melyre szénnel felvázolta az arcot, s az arc egyre gondterheltebb, egyre szomorúbb, ahogy telnek az évek, s mindegyik templompapja, aki most jő Demetriosz a képért, szomorúbb s agódóbb üdvözítőt kap, akinek szemébe kell nézni a város népének, most már az idők végtelen messzeségéig, míg nem kopik el a mozaikkő. Béla megáll a műhelyben. Kissé félénken, mert ez idegen föld, melynek idegen a nyelve is. Demetriosz nem fél tőle, nem borul le előtte. Nincs földrengés, mint a kancelláriákban, ha betéved az ifjú despotész. A nagy bőrkötényes mesterek s legények oldalpillantást vetnek rá, egy percre megnézik, aztán tovább megy a ritmus, viszik a köveket, zsinórok feszülnek neki a márványtömbnek, a mérőkészülék villámgyorsan dolgozik, a színes rúd átszalad a kartonokon, a hatalmas keretekbe belehelyezik az egyszínű mozaik szemeket, melyeket majd kiraknak az építők, ha felvázolódott az Isten anya vagy Krisztus magasságokba ívelő kőképe. Miért állnának meg? Miért hajlonganának? Túl nagy a távolság közöttük. Nem érik el, nem akarják elérni. Emberek, egyszerű, művészetükre kissé gőgös mesteremberek, akik számára alig jelent egy herceg többet, mint egy legendákbeli szent, akinek alakját fel kell vázolniuk a kupolák alá. Miért hajlonganának? A mester áll az ifjú herceg mellett, mosolyog rá, mert az idegen barna fiú is mosolyog, szaván alig érzik, hogy messziről észak felől érkezett. Már úgy beszél, mint ők, csak kisé válogatja még a szavakat. Demetriosz kezénél fogva vezeti, így mennek át a műhelyeken. Hosszú sor műhelyen, mely úgy fogja össze a képet, mint alfa az omegát. A mester megáll, mutat valamit. A genezis csodája, ott borong a kartonok, félig kész kőtömbök, hatalmas rajzlapok, tervek s mozaik szemcsék között. Kádakban arany, olvasztott állapotban, s cseppentett ezüst, ahogy a folyékony, izzó massza belehull a jéghideg vízbe, s olyan lesz tőle, mint a gabonaszem vagy a könny. Mindez idegen világ. Serények, örökmozgók, elégedetlenek világa, a formula világa, amely itt mégis másként hat, színesebb s merészebb, méreteiben annyira emberfeletti, hogy a szem nem bírja átfogni. A földre fektették a kész Krisztus arcot. Egy egész terem, ha körül akarja járni. A szem ijesztő így felülről tekintve, mert a hatás, a félelmes, gondolkoztató, majdnem rettentő hatás csak akkor következhetik be, ha a kép már ott tapad meg a végtelenbe ívelő hatalmas bordák között. Lehet-e, hogy soha ide, ezekbe a műhelyekbe bíborban született nem teszi be a lábát? Nem kíváncsiak az élő mesterek csodájára, arra, miként lesz a semmiből kép, templom, szobor. Inkább ülnek végtelen disputáik árnyékában, lényegről s igéről vitatkozva, nem látják, hogy szalad az idő, árnyékuk egyre hosszabb lesz, míg őket is egészen betakarja majd a homály. Demetriosz mester vezeti. Minden készen van, a ritmus tökéletes. Nincs szükség rá, s talán a mesterre sincs mindaddig, míg új feladat nem mered feléje. Nem tesz a császár új fogadalmat, mely templommal, kolostorral gazdagít egy utcát, jövendőlések, álmok, sejtések útkeresztezéseit. Addig itt él létének s művészetének különös köreiben Demetriosz, s vezeti őt kartonok s aranykádak mellett, kissé égben járóan, s mégis egyszerű bőrsarus mester módjára. Csendesen, kimérten, rajzolók, szobrászok, templomtervezők termein át, akik utána fordulnak a bíbor szegélyes tógának, az aranyabroncs alá fogott fiúarcnak, aki végigjön a mesterek emeletén, mert nem tudja, hogy ide vérbeli herceg nem teszi be soha a lábát, nem tudja, hogy a Bazileusz a késztet, a befejezettet, a tökéleteset szemlélheti csak, mert lénye kizár mindent, ami nem testesíti meg az emberek országában is a birodalom égi harmóniáit. Elszakad Demetriosztól, tovább megy, mert kergeti valami, ismernie kell a várost, mely maga a szent palota. Megy végig a testőrök előtt, akik tiszteletet adnak neki. Lebocsátják lándzsáikat rangja előtt, vagy mélyen meghajolnak, ha nincs kezük ügyében fegyverük. A toronyba megy, melynek útja a kincsestár felé vezet. Ez volt egykor Puczesz János birodalma, aki kiöregedvén csak a legfőbb felügyeletet tartotta meg magának, s hagyja, hogy más idegen legyen a révész az aranycsatornák partjainál. Itt van az arany, a kincstár, barbárok meséinek örök kútforrása. Hisz valahol távol, a viking hajókon, a sivatagot átszelő sejem karavánok mentén, Germánia dolgos városaiban, Kordovában, a páncélkészítők műhelyében és az írpapok között egyetlen kép él Bizáncról, ez az aranyborjú, a csodálatos, mesebeli aranyváros, melynek gyémántból van a szíve. Elhalad a vértesek sora között, akik itt nagyobb gonddal őrzik a járatokat, mint bárhol máshol Blachérnészben. Íródeákok, számtartók, könyvelők dolgoznak a széles lapú asztalokon. Papírnyalábok, árkusok, fanyar, avas illata fekszi meg a levegőt, színes gombú számolósorok összegzik a szoliduszokat. Mindenütt meghajolnak előtte, kinyílnak az ajtók, megy befelé, mert ha már itt van, látni is kívánja a kincseket. A magas sovány férfi felemelkedik ébenfa asztalától. Az arca olyan, mint a pergamen. Fegyvert nem hord, ruhája sötét, ékszer nem díszíti, csak egyetlen gyűrűkő, mely bizonyosan mérget rejtegett. A férfi feláll, meghajlik előtte, de csak úgy, mint a nyugatiak, nem teszi mellén keresztbe a kezét. Üdvözlégy, Béla herceg! A szó sejtelmesen távoli, magyar és mégis idegen. Nincs csengése, nincs zamata, de hibátlan. Béla tudja, ki ül ebben az elzárt toronyszobában, ki az, aki nevén szólítja, magyar nevén és magyar címeivel. Nem hajlik meg görögök módjára, nem süti le a szemét. Tudja, kié ez szoba, melyet nem díszít sem ikon, sem szentkép. Fóliánsok vannak benne, papírok, írószerek. Te vagy az Astaforte. Idáig nem ismertelek. Híret hallottam, s tudtam, hogy itt élsz. Soha sem jöttél el az udvarhoz. Az arc alig változott. A szörmeföveg elfette a hajat, vajon ezüstöse, vörhenyes, fekete? A szemöldök szürkült, a ritkás szakálnak alig volt színe. A kéz öreg volt, a szem fiatal. A szoba nagy volt, bolthajtásos, a kiejtett szó nyugtalan vándor módjára keringett végig benne. Tompán, fakóan visszaérkezett. Béla hallotta hangját, mely most Astaforte beszédére magyarul adta vissza a szót. Hallotta hangját, amint visszaveri az echó. Már az övét is tompán, fakóan, idegenül. Esztendők óta nem volt kivel magyarul beszélni. Nem engedte az illem, hogy csorba essék a finom, udvari görögön. Most szembe jön vele az idegen, magyarul beszél. Mit akarsz látni? Mondhatná, az aranyat. Az aranyat, a kincses kamrákat, a rekeszeket, melyekben drágaságukat őrzik, az ezüst szobáit, a gyémántárlókat, az erekjék raktárát, melyeknek értéke ugyan változó, de mindenképp több az aranyénál, emelkedik vagy süllyed a világ jámborságának vártakozása szerint. Mondhatná, hogy csak egyet akar, belemártani két kezét a sárga folyamba, megfürdetni karját benne, érezni ízét, illatát, a hangot, melyet ad, amint végigpereg, siklik, elcsúrran. Beállni az arany folyamba, mely Bizánc titokzatos föld alatti csatornája. Ez termékenyíti, öntözi, hatalmat ad, rontást és erőt. Ezt akarta-e Béla, amikor erre kószált egy árnyékos délutánon a sziaszta óráiban, a hallgatás és napközi elmúlás langyos perceiben? Astaforte ránézett, kicsit élesebb lett két ajka mellett a ránc, mosolygott az arc, mely nagyon keveset mosolyog. Mondd, Astaforte, hogy kerül ide az arany? Láttad-e már, hercegem, a csatornákat, melyeken a kis-ázsiai partról szállítják a föld terményeit? Szakaszokra van osztva a vízmedre, kapuk zárják el a vizet. Lassan ereszkedik le a zöldséget vívő bárka, előtte kinyitják a kapukat, a víz szárasság idején is áttódul a következő szakaszba, a hajó mögött bezáródnak az ajtók, a bárka alatt víz van, lomhán viszi tovább. Előtte s mögötte száraz a meder, a víz alig csörgedezik. Víz csak annyi van, amennyi hajtani és ringatni tudja egy darabig a derekjéket. Érted-e, uram? Beszélj világosabban. Metaforának mondják beszéded, még nem tudom értelmét. Az arany kevés. Úgy mondják, a világ minden aranyának több, mint fele itt forog Bizáncban. Mégis kevés ahhoz, hogy jól lakassa az összes éheseket. Szakaszról szakaszra kell odaengedni, amerre az impérium hajója jár. Példabeszéd, tudod, hogy a birodalom határainak mentén jóléttől fuldokolnak az összes királyok, kánok, emirek, zsupánok. De nem mind egyszerre. Ezt nem bírná el senki, kiürülne egy esztendő alatt a torony. Hiába vájtunk volna alagutat a sziklák közé. Üresek lennének a márványkádak is. Az arany kevés, de messze hat az illata, s az illata olyan erős, hogy megszédülnek tőle a barbárok. Csak az bírja el, aki kiheverte az első varázslatot. Honnan kapjátok? A témák adójából él a birodalom? Az orosz hercegek hajói irhákat, halakat, ikrát hoznak keresztül folyókon, szárazföldeken. A perzsák ideérkeznek szöveteikkel, drága kövekkel, szőnyegekkel. A Kaukázuson át sárga arcú emberek jönnek sejmekkel és illatszerekkel. Szírián át kapjuk a távoli szigetekről a fűszereket. Hispánia tengeren keresztül küld árut, Egyiptomból gabona jön és üveg. A bagdadi kalifa régi könyveket árultat, acélt és hímzéseket, a kordovai sejemköntösre valót. Izlandból prémeket hoznak, s az északi partokról borostyánt. Elég ennyi. Akartál-e többet is tudni? Miért jöttél te ide? Ki hívott ide? Ki vagy te, Astaforte? A felséges császár hívott. Valaha csak a kövekhez értettem. Azóta évek mentek el fejem fölött. Először csak egy téma adóinak gondja volt az enyém. Megkaptam a nyugati tartományokat. Mióta János úr öreg és fáradt, a világaranyának gondja az enyém. Te osztod szét, amit beszedsz? A jó kincstárnok mindig védekezik, uram. Harcban áll fejedelmével, nem keresi kegyelmét, szembeszáll kívánságaival, megcsalja, ha lehet, kevesebbet ad, mindig kevesebbet, mint amennyit a fejedelem kér. Érted-e? Ha az úr is úgy akarja, te teszed rá egykoron ezekre a kincsekre a világ tenyerét. Ha hiszel nekem, hercegem, tudd meg, hogy csak az a jó kincstáros, aki mindig mogorva arccal, kelletlenül, harapós kutya módjára teljesíti a parancsokat. Harcol urával, gonosznak mondják, mágusnak és vérszívónak. A jó kincstárnokot senki sem szeretheti. Ezért nem megyek én az udvarhoz, ezért nem láthattál a termekben soha. Úgy mondják rólad, hogy a kősziklából is aranyfolyamot fakasztasz. A népnek már csak bőre van a testén, panaszkodnak. Maguk az urak is panaszkodnak a népre zúdult adók miatt. Minden adó nehéz, uram. Nehéz, de könnyebb mégis annál, ami utána következik. Minden következő adó súlyosabb. Amikor csökkentették az adókat Bizáncban, mindig baj volt, szétesett a birodalom. Amikor asszony ült a trónon, Zoé és Teodóra idejében és régebben, Teofánó idejében, a stratégoszok által áltatták a népet, hogy elengedték terheiket. Kevesebb adót fizettek, de a légiók nem kapták meg zsoldjukat, a katonák fosztogatták a tartományokat, az arhonok megvették rajtuk saját részüket. A hivatalnokok 10 újukkal kaparták elő, ami megmaradt. Csak épp ez a torony maradt üresen. Ha kíváncsi vagy mindenre, olvashatod. Mindezt olvashatom? Bizáncban nem vészel semmi, Béla herceg. Egyetlen Solidus útját is nyomon követheted, amint termelik, érkezik, itt él, valamere elgurul, kimegy. Az írás mindent megőriz, jobban és tisztábban, mint az emlékezet. A te hazádban keveset írtak. Csak az udvarnál tudtak, s kolostorokban a papok. Az emlékezettel nem bizonyíthatsz be semmit. Az én népem már nagyon-nagyon régóta, ezer esztendők óta írással élt. Feljegyzett mindent, ami az úr világával kötötte össze. Nem maradt fenn semmi jele arra, hogy miként élt az ünnepeken kívül. A birtokokat újraosztották minden 100 esztendőben, csak a törzs létezett. A legöregebb sem tudott többet, mint nagyatya nevét. Bizánc bölcsebb. Bölcsebb és szerencsésebb Jeruzsálemnél, mert 1000 esztendő óta nem volt falai között ellenség. Te ismered az én országomat, Astaforte. Valaha Bizánc is ilyen lehetett. Ilyen kicsi, amiben minden változik. Az úr minden országra más törvényeket szab. A puszta embere más pénzzel fizet, mint a hegyek között élő vadász, vagy a szőlős gazda, aki leszüretelte borát. Mondd, Béla herceg, gondoltál te arra, hogy egyszer oda visszamész? Mágus lehetsz, mint a többiek, akik keletről jöttek ide. Úgy mondják, értik az álmokat. Többet értenek belőle, mint azok, akik jövendőmondással foglalkoznak az udvar csillagászai közül. Mondd csak, miért jön újból és újból vissza álmomban a hazám? Miért beszélek anyámmal? Miért látom öcsémet betegágyban, István bátyámat, amikor leszáll lovahátáról? Mindig ugyanaz az álom, Astaforte. Beszélni akarok velük, kérdeznek, arcuk homályos, feltűnik a ködből. Tudom, ők azok, beszélni akarnak velem, és én nem tudok beszélni, nem tudok felelni nekik. Folytogatja a torkomat a görög szó. Nem tudom kivetni. Ők nem értik. A bátyám rám néz, elfordítja fejét. Géza öcsém rám néz. Kisfiú volt, amikor otthon hagytam, és látom most is, sír, és azt mondja, nem értem szabad. És én az álomban már nem tudok a hazám nyelvén beszélni. Tudom a szavakat, de nem tudom őket kimondani. Szeretnél hazamenni? Úgy, ahogy álmodtam. Hatalomban és dicsőségben. A limeszeken túl várjanak az urak. Ott légyen Dénes nádor, és jöjjön elébem. Tudod, őtőle félek csak igazán, az öreg paptól, Lukácstól félek. Egyszer, egyetlen egyszer álmodtam, hogy ő is eljött elém, de nem úgy, mint amikor kiátkozta a templomból László bátyámat. Elébem jön, kitárja kezét, és akkor összefolyik minden, vége az álomnak. Nézd meg, herceg, az aranyakat. Jó orvosság a honvágy ellen. Fehérváron kevesebb az arany. Az ezüst is kevesebb, mint amit itt egyetlen hónap alatt vám fejében bevesz a déli kikötő. Nézd meg, herceg, Bizánc aranyát. Talán ez orvosság lesz neked. Megindultak a föld alatti úton. A mágus előre indult, kulcsa megzörrent a zárban. Előcsarnokhoz értek, melynek szájánál penész színű famulosok álltak, ők is kezükben tartották a kulcsokat. Hideg volt, azt a forta megdidergett, beburkolt a testét köpenyébe, arca beesett, a szörmefüveg két oldalt előre csúszott. Mindaz, ami most következett, ősi, meseszerű, primitív volt. Kádak színültig arannyal, rudakban, vert pénzben, aranyszemekben, melyek, mint valami aranyvetés kipergett búzája, gazdagították a birodalom magtárát. A kádak fölött számok voltak krétával és szénnel, jelzések és betűk. Minden kád fölött a falon összegöngyölt papírtekercs, mellettük mérleg súlyokkal, zsákok, bőrből, kisebb és nagyobb iszákok, mellettük ólompecsétek, a birodalom sasfigurájával, s hatalmas acélnyomók, melyek kipréselik magukból az ólombetűt. A kádak utcája messze vezetett, lefelé a sziklák közé vájt úton, majd megint fölfelé, a torony lábazatába helyezett térségben. A fáklyák ragyogtak, s ha ráesett a fény, maga az arany is világított. Asztaforte néha kiemelt egy-egy tenyérnyit, a lámpást feléje tartotta. Ismerte mindegyiket. Ez Hispániából jött, mondta. Ez Kaldeában mosták ki egy patakból. Majdnem kékes a színe, nem olyan, mint a tieteké, annak is egy zöldes fénye van. Egy kád mellett megállt, valamivel hosszabban válogatott. Még István nagybátyád uralkodásának idején jött ez Bizáncba, az első követséggel. Úgy mondják, bányáitok egy esztendeig ennyit adtak elő. Magyar arany ez, uram. Nézd meg, zöldes a színe, finom, sejmes a tapintása. Nézd meg, nem sok, ennyit termeltek a bányák Pannóniában egy esztendő alatt. Béla állt a kád mellett, nézte. Sohasem ismert aranybányászokat, de egyszer egy patak mentén, amikor elfáradtak a vadász úton, látott embereket, amint szitákat merítettek a vízbe. Rongyos, majdnem meztelen emberek, parasztok voltak, öregek és gyerekek, és megmártották a szitákat, és rázták ki belőle a homokot s a vizet. Erre emlékezett ebben a percben, s az emlék édes és fájó volt, megzsibbadt a szíve. Homoknyi szemcséket ráznak ki, kendőbe csavargatják, a szemeket apró göröngyökké olvasztják. A göröngyök elindulnak Bizánc aranykádjai felé. Félve és kicsit irtózattal, mintha kígyófészekbe vagy babona kútjába nyúlna, megmerítette a magyar aranyrögökkel a tenyerét. Érezni az arany illatát, csengett fülébe azt a forte szava. Arcához emelte, beszívta lehelletét. Az illatát sóvárogta, a hazai arany nehéz lehelletét, az erdők, hegyek, bányák, aranyat hordó patakok lehelletét. A századok óta változatlan bizánci köntöst viselte, tenyérnyi széles bíborszallaggal. Ott állt szemben a kádakkal a titokzatos útvesztőben, mely az impériumot szenté, nagyjá, legyőzhetetlenné varázsolja. Érted-e már a metaforát, hercegem? A zsilipről, csatornáról, deregjéről, melyet szakaszról szakaszra visz a víz. A világ nagy, s emberei éhesek. egy perc alatt szétkapkodnák, szétszórnák, elemészhetnék. Így a hajó szakaszról szakaszra, országról országra, évről évre valahogy siklik tovább. Béla leszorta a kádba a magyar aranyat. Nézte tenyere porszerű csillogását, a bal tenyerét, melyet fényes, zöldes színű zománccal vont be a magyar arany. Kezébe vette a fáklyát, s lassú, csendes lépésekkel ment vissza a torony, a termek, a mágus asztaforte, s Bizánc világa felé.